Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Magyarság házában látogatunk el virtuálisan, hiszen beszélgető partnereim onnan érkeztek, Csibi Krisztina, a Magyarság házának az igazgatója, és Koltai Erika, múzeumpedagógus, a múzeumpedagógiai program kidolgozója. A kiállítás pedig, amiről beszélgetni fogunk, a Mi magyarok. Nagyon izgalmas, érdekes címe van, hiszen saját magunkról vallunk benne, mi az, amit mi fontosnak tartunk, mi jellemzőnek, mi érdekesnek, vagy esetleg követésre méltónak, vagy a jövő számára útmutatónak. Mi is ez a kiállítás? Mit lehet itt látni?
A Mi magyarok kiállítása a Magyarságháza keretein belül működik most már 5. hónapja, és igazából a fő célja az volt, hogy a 13-16 éves korosztály számára egy nemzeti identitást erősítő kiállítást hozzunk létre. Ehhez pedig megtaláltuk a talán legmegfelelőbb szakembereket, és 18 termen keresztül 10 témát felölelve mutatjuk meg azt, hogy mire lehetünk büszkék mi magyarok, mit adott a magyarság a világnak, milyen nagy eredményeket, teljesítményeket mutathat fel ez a nép.
Mi ez a 10 téma?
10 téma a Kosztolányi legszebb 10 szavára épül. Tehát az anya, szűz, kard, csók, láng, sír,
vérkard,
ősz. Ez az az egységes vonal, ami végigviszi a látogatót. Tehát egy asszociációs játék is ez. A gyöngyöt kihagytam, bocsánat. És ez a kiállítás nagyon szerencsés módon valósult meg, mert tényleg a fiatalok, amit Krisztina említett, nyelvén szólal meg, és tartalomban is illeszkedik ehhez a korosztályhoz. Minden olyan, ami természetesen nem fért bele, de a legfontosabb és lényegesebb dolgok benne vannak, és amit te mondtál itt a felvezetőben, az mind benne van, tehát a múlt, a jelen és a jövő.
Mondjuk a gyöngy téma. Mit jelent? Mi látható ott?
A gyöngy téma a költészetet öleli fel. Itt versrészletek vannak a falon elhelyezve, megfelelő gyöngy illusztrációkkal, tehát harmóniában a tartalom a kivitelezéssel, és itt megint egy, hogy hányféle asszociációt enged meg ez a gyöngy szavunk, és hogy lehet, mint ékszer, lehet, mint szimbólum, lehet, mint borban a gyöngy, lehet, mint rög a gyöngy, tehát egy játék különböző vers idézetekkel, és aztán ez a terem folytatódik egy fiatalos megközelítésben, például a Slam Poetry is megjelenik, a 12 legszebb magyar vers programból láthatnak, illetve hallhatnak részleteket a látogatók, és itt is van tapintható része is ennek a teremnek, például a Drégely vár kapcsán a Szondikét apródja, ahol vizuálisan megjelenik a Fűszfa Barázsék és Jordán Tamás által koordinált közös versmondás a Drégely vár helyszínén. Tehát, hogy nagyon sokféle dolog vizuálisan, audiálisan, audiovizuális, tehát egy nagyon komplex terem ez is, mint a többi.
Nagyon izgalmas a költészetterem, az idézeteknek az elhelyezési módja is. Szinte egy erdőt alkotnak, ahogy a falon láthatóak, ahogy elhelyezték őket önmagukban is. Nem egyfajta szabályosságot, hanem egyfajta ilyen egymásba fonódást mutatnak.
Bizonyára az anyateremre gondol, de erősítsem meg, hogy a legelső termünk az anyanyelvhez kötődik.
Anyanyelv, igen.
És azt, mint egy erdőt jelenített meg a kreatív koncepcióban mind a kurátor, mind a látványtervező, és nagyon érdekes, mint egy sűrű erdő, úgy jelenik meg a terem szélén, jelennek meg a hengerek, és már ahhoz, hogy a gyerek információt szerezzen, hogy el tudja olvasni, már ahhoz meg kell mozdulnia, oda kell mennie. Tehát minden a kiállításban arra ösztönzi a látogatót, hogy megszerezze ezeket az ismereteket, valamelyest ő is hozzá kell tegyen ehhez, vagy mozgással, vagy egyéb ismeretszerzéssel. Sőt, az egész kiállításnak a lényege, amit Erika szeret mindig hangsúlyozni, hogy ez egy kiinduló pont ez a kiállítás, nem akar mindent bemutatni, nem a teljesség igényével készült, hanem egy olyan kiállítás, ami arra ösztönzi a látogatókat, hogy tovább kutakodjanak az egyes tudományágakban, és keressék fel azokat a szakmúzeumokat, amelyek még mélyebben foglalkoznak az egyes területekkel.
Mi az, amit bemutat? Tehát mi a kiindulási pont?
Tehát az első terem a kiállításban ez az anya terem, mert hogy a nemzeti identitásunknak az egyik alappillére az anyanyelv, és nyilván ez így adta magát, hogy ebből kell, hogy kiinduljunk. De hát ezek a szavak, illetve az ezekhez kapcsolódó tudományterületek, illetve asszociációs képzetek, ezek pontosan ezt járják körül, hogy ez a nemzeti identitás, ezt nem tudod megfogalmazni egy szóban, vagy azt, hogy hazaszeretet, nem tudsz egy szó, vagy egy mondattal válaszolni el a kérdésre, hanem ezt érzékelteti ez a nagyon sok színűség, hogy bizony ez nagyon sokféle dologból tevődik össze. És ezt, ha önállóan nézi meg egy látogató, vagy ha múzeumpedagógiai feldolgozással haladunk végig ezeken a termeken, ez mindenképpen önmagában is üzenet, és ez lejön a gyerekeknek is, meg hát nyilván a felnőtteknek is, akik tovább tudják gondolni ezeket a témákat.
A múzeumpedagógiai foglalkozások milyen jellegűek, illetőleg van olyan, amelyik végig vissza az egészen, mert be kell valljam, hogy én egyszer megnéztem a kiállítást, de túl sok volt ahhoz, hogy befogadjam.
Így van, túl sok, na pontosan ezért dolgoztunk ki olyan tematikát, ahol szelektálni kellett, tehát, hogy nagyon sok információ van minden teremben, és ezek a feladatok olyan típusúak, hogy figyelem irányító feladatok, én így hívom ezeket, hogy amit én gondolok, hogy egy-egy terembe fókuszáljon oda a gyermek, akkor úgy, vagy a diák, olyan típusú keresési feladatot adok. De hogy azért ne úgy menjen végig, hogy így átsiklik, mert egy 16 éves gyerek ugye szeret átsiklani, dolgokon olvasni nem annyira, de igyekeztünk így kialakítani. Ez volt az egyik szempont, tehát irányítani a figyelmet. Másik szempont, ami mániám, hogy gondolkodtatni a gyerekeket. Tehát itt ennél a korosztálynál már lehetőség van arra, hogy önállóan dolgozzanak fel egy-egy témát. Ugye sok mindenre alkalmas azon túl, hogy kénytelen összefoglalni azt, amit látott, természetesen irányítva van, mert vannak segítségei, és kénytelen elmondani a többieknek. De a többiek kénytelenek meghallgatni, tehát hogy ebbe egy csomó NAD-ban megfogalmazott alapkompetencia megjelenik. Egymás iránti tolerancia képességfejlesztés, a maga ugye az a nemzeti identitás tudatra nevelés, az önálló kreatív gondolkodás kialakítása, tehát hogy ezt nagyon sokrétűen tudja egy tanár használni. Most ez az első állomás, amit mi megcsináltunk, ez az volt, hogy az egész kiállításonra megcsináltunk egy ilyen vezető múzeumpedagógiát, úgymond, de most kezdtük el azt, hogy minden teremhez tantárgyat kapcsoljunk. Tehát ugye az anya és a gyöngy adja magát, hogy a magyar nyelv és irodalom, a kard és a vérterem adja magát, hogy a történelem, a szűzterem, ott nyilván biológia, kémia fog megjelenni, aztán a sírnál a művészettörténet rajz jelenhet meg, vagy bocsánat, nem a sír, a csóknál, a sírteremben a matematika, fizika, csillagászat, tehát, hogy minden teremhez lassan majd eljutunk oda, hogy kidolgozunk tanórákat is. És szem is szeretnénk bevezetni itt ezt a fogalmat is, hogy élmény, óra. De mindenképpen a tananyaghoz kapcsolva, tehát, hogy a tanárokat arra ösztönözni, hogy iktassa be a tanmenetbe ezeket, mert más oldalról, más élményekkel tudja a gyerek átélni, illetve azokat az információkat megszerezni, mintha csak a tankönyvet forgatja.
Mondjuk, hogyha a vér és a karteremre gondolunk, mit lehet ott látni, és utána milyen program kapcsolódik hozzá?
A vér és kart terem, tehát a vér ott a hősiesség. az a kulcsszó, mondjuk így, itt filmekkel próbáljuk ezt érzékeltetni, és a magyarság szabadságért való küzdelmei jelennek itt meg, tehát itt kezdjük a török időkkel, ott ugye egy egri csillagok részlet, aztán a következő, a 48-as szabadságharcot a Kőszívű ember fiai filmrészlet megy, aztán a Legbátrabb város, ott Matusz Gábor kollégánk filmje megy, és az 56-os szabadságharc, ott pedig a Szabadságszerelem című filmrészlet megy. A karterem, ott pedig a történelmi események jelennek meg. Herman Róbert volt ott a kurátor ennek a teremnek, és a hangsúlyt itt a sikerekre tették inkább, ugye az 1500 év sikereire. Természetesen a későbbi századok is megjelennek, de mégiscsak itt az önbecsülés erősítésén van a hangsúly az egész kiállításban, tehát nyilván itt is ez jelenik meg, de például lehet ott látni huszár ruhákat, különböző ezredek ruháit. A legismertebb talán az úgynevezett Sándor huszárok, vagy Stiglitz juhászok, huszárok. Van egy gyakorlóló, amire gyerekek fölülhetnek, van egy íj, amit ki lehet próbálni, hogy milyen messze lőnél, hogyha íjász lennél. Meg lehet emelni egy gotikus páncélvértezetet, hogy érezze a gyerek, hogy hát bizony ez egy ilyen 40 kilós cucc, vagy meg lehet emelni egy kardot, de nem tudja kivenni, de a súlyát érzékeli, tehát csupa-csupa olyan interaktív pont, ami a tudás elmélyítését segíti elő tapasztalás útján.
Szó volt arról, hogy van egy művészetterem, tehát művészethez kapcsolódó terem. Ott milyen formában, és mit mutat, melyik szeretét a művészetnek be a kiállítás?
Ez építészetre tette itt a kurátor a hangsúlyt. Nyilván igen, az is benne van ott a főszövegben, hogy az épületek, amelyek körülvesznek minket, ugye nagyon fontos, és talán ebbe egy nevelési cél is benne van, hogy ezek a grafitik, meg minden, ami megjelenik, ezeken sokszor a szép épületeken is, és hát ezzel küzd a város. Nyilván ez is talán sugallhatta ezt, és amely épületek számunkra fontosak, hát ez mindig a kurátornak az egyéni döntése, ugye, hogy mi, itt az operaház jelenik meg, és nagyon érdekesen, hogy ilyen kis nyitogatható ablakok vannak, ami az operaház történetéhez kapcsolódó információkat rejt. Aztán ebben a teremben a gyulafehérvári székesegyháznak a stációi, építési stációi a kezdetektől a mostani állapotig, amit különben gyengéllátó látogatók is hát kézzel megnézhetnek, de ezt nagyon szeretik a látók is természetesen. Akkor ebben a teremben jelenik meg a MÜPA, építészetileg is, de ott vannak a fülesek, amin a különböző zenéket lehet hallani, tehát ami nem csak ugye komoly zene, hanem ennek a korosztálynak a Balkán fanatik, ezek az együttesek. Aztán kint, mikor kimegyünk, ott megint van egy ilyen dombormű, a Marosvásárhelyi Kultúrpalota, domborművét lehet ott végigtapogatni, aztán ennél a szecesszió a központi téma, művészettörténeti téma, és na, itt lehet egy kicsit a néprajzot is becsempészni, mert a gödöllői művésztelep is megjelenik, mert hogy a kiállításban a néprajz így nincsen benne, vagy a népművészet nincs benne, de például itt hozzá lehet kapcsolni.
Akkor most egy kis zenét hallgassunk, majd folytatjuk műsorunkat.
Kodás, ennyi a vágyam, nem is túl kevés, ígérem, rigó felel, ettől is boldog, aki jól figyel, aki társra lel, az a fényben éli újra át önmagát, aki adni kész, az az ében hagyta holni rég minden ég. Csoda szép az ébredésünk, csoda szép a létezésünk, csoda szép világ, ezt látunk, mi vigyázunk rá. Csoda szép, hogy együtt élünk, csoda szép, amíg remélünk, csoda szép világ, ezt látunk, mi vigyázunk rá. Van tovább, még van tovább, amíg csak érzed szíved ritmusát. Dobbanás, pár dobbanás, ennyi az élet, hidd el, nem csalás, hidd el, semmi más. Egy árnya régi házfalán, még talán, ami mást jelent, amióta együtt vagy velem, kedvesem. Csoda szép az ébredésünk, csoda szép a létezésünk, csoda szép világ, ezt látod, mi vigyázunk rá. Csoda szép, hogy együtt élünk, csoda szép, amíg remélünk, csoda szép világ, ez nem vitás. Így a jó
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlata című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. A Magyarság házában járunk, a Mi Magyarok kiállításról beszélgettünk, művészetnél fejeztük be a szecesszióval, de a kiállítás ezzel nem ér véget. A láng mit jelent, illetőleg a sír, mind a kettő a tudományhoz kapcsolódik, ha jól jegyeztem meg. Mit lehet ott látni, és milyen foglalkozás kapcsolódik hozzá?
Igen, mind a kettő tudománnyal foglalkozik. A sírral kezdem, mert az van beljebb a kiállításban. Mi Bolyai teremnek hívjuk, különben ezt itt két dolog jelenik meg, tehát Bolyai János kutatásai, és a marskutatás, hát marskutatáshoz használt eszközök, illetve hát nem csak az eszközök, hanem a marshoz kapcsolódó egyéb tudnivalók egy nagy-nagy poszteren.
És még a Földön is itt van az, hogy a Földön
így
is...
Így van, itt a bolygók, tehát a nap rendszerünk, úgymond ilyen méretarányosan lerajzolva, vagy illetve tapétákkal megjelenítve a Földön, és nyilván ez a kettő azért kapcsolódik össze, hiszen Bolyai alapkutatása tette lehetővé azt, hogy egyáltalán bolygóközi utazásokat ma meg tud tenni az ember, és hogy miért pont a Mars jelenik itt meg, mert a marskutatás van most a középpontban, ez az egyik, a másik pedig azért, mert például a Mars járműveknél, az elsőnél, amit ugye fellőttek, 97-ben indul újra a marskutatás, ott ennek a fejlesztésében magyar kutatók vettek részt, Pavlics Ferenc dolgozta ki, aki már a korábbi holdjárműnek is tehát a kerekeit, hogy hívják ezt, futóművét, na ez az eszembe jutott a szó, itt őt kérték fel erre, tehát, és nem csak ezt persze, hanem nagyon sok részét ezeknek a műszereknek, vagy a szoftvereknek, vagy egyáltalán ennek az egész rendszernek a nem tudom hány százalékát, most nem akarok rossz számot mondani, de nagyon nagy részben vettek, vagy nagyon nagy százalékban vettek részt magyar kutatók, tehát több ponton kapcsolódik ez a téma. És a láng, ez kapcsolódik, ez a két terem ugyanúgy, ahogy a kardvér össze, mivel itt nem csak például Nobel-díjas tudósok szólalnak meg ezeken a képernyőkön, monitorokon, hanem mostani példaképek is, hogy diák olimpiát nyert gyerekek, vagy harmadik, vagy ezüstérmes lett, vagy bólozérmes, ami azoknak a gyerekeknek, akik megnézik őket, vagy meghallgatják, példaképei lehetnek. Aztán ez ennél a résznél van az, hogy ezek a kreatív játékok, mint Rubik kocka, Bábel torony, ezek megjelennek, és ott ezt nagyon szeretik a gyerekek, hogy mindjárt ott lehet egy kicsit játszani is, mert ez már majdnem a kiállítás vége, tehát igencsak elfáradnak itt a gyerekek, tehát egy kis pihenés, ez nagyon jó jön nekik, hogy az utolsó terembe eljussunk, ugye, ami a szív.
Mielőtt oda belépnénk, itt ebben a teremben nagyon sok tudósnak a képe látható, igen, nagyon sokról van szó. Hány ember jelenik meg? Nagyságrendileg vannak százan?
120 tudós van a falon. Ja, 120 tudós portréja látható a falon.
Így van, igen, igen. Ja, mert most kívül gondoltam, mert ott meg ugye az interjúk velük, de így van, belül is van egy tudós fal, ami nagyon jól lehet mert keresgélni.
Annyira sokan voltak, igen, hogy az ember elveszett közöttük.
Igen, ott úgy könnyű tájékozódni, hogy ott vannak ilyen elválasztó kis piktogramok, és így tudományterületekre osztva lehet keresni tudósokat, és akkor a függőlegesen pedig az időrend. Tehát legfőső sorba eszkednek el a már nem élő tudósaink, és legalúra kerültek így a 20. században elhunytak, illetve még van ott köztük élő tudós is. Tehát ezt is szeretik nagyon a gyerekek, mert például a névadójukat mindenki megtalálja ott az iskolájuk névadóját, tehát itt így ez nekik egy jó játék, ami hát bővíti az ismereteiket is.
És akkor lépjünk a sportba, ahol nagy meglepetésemre nem a futball állt a középpontban. Sőt.
Két teremből áll a szívterem, vagy igen. Az elsőben azért a labdajátékok vannak a középpontban, de a kézilabda, azért a foci is megjelenik valamilyen szinten, pingpong, a jégkorong, és ott hátul legbelül akkor láttad a vízilabda. Ebben a teremben például két eredeti tárgy is van, ugye a 64-es olimpia híres labdája, amivel Dömötör az Újpest játékosa beejti a labdát, és legyőzzük a nagy Szovjetuniót, és aztán ezzel vele szemben a Klebersberg kupa, ami szintén egy eredeti tárgy, a Sportmúzeumtól kaptuk kölcsön. És az utolsó terme a szívrésznek pedig úgy is lehetne mondani, hogy az olimpiák terme, és itt inkább az egyéni teljesítmények jelennek meg a teremben, ugye az előzőben a csapat, itt pedig az egyéni teljesítmények, ez is sokféleképpen vizuálisan, illetve hát ott vannak ilyen monitorok, ahol Dobor Dezső volt ennek a kurátorának a teremnek, és az ő szubjektív válogatásában a 12 vagy nem, 10 leghősiesebb olimpiai győzelmet lehet így kiválasztani az érintőképernyőn, és akkor meg lehet ott nézni a monitorokon, és akkor a legbelső teremben pedig egy igazi gombfoci asztalt lehet látni, ahol egy kis monitoron megtudhatja a gyermek, aki netán nem ismerné a szabályait, de ilyen még nem volt, nem fordult elő, ott lehet egy kicsit lazítani, játszani, és azért egy kis szeletében Puskás Ferencet is felidézi ez a terem, egy fénykép erejéig és néhány kis kupa társaságában, mert őt meg a világon mindenki ismeri, ez összefonódott a magyarsággal, az ő neve.
Sőt, az egyiptomiak Puskás című filmet is készítettek, de Ez a kiállítás nagyon különleges kiállítás, és nagyon szokatlan sokféle szempontból. Hogyan jött létre, és hogyan alakult ilyenné? Mi volt a döntésnek az oka? Hogyan döntöttek éppen Kosztolányi és a tíz szó mellett?
Hát a magyarságháza az 2011-ben jött létre, azzal a céllal, hogy a határon túli magyarság és a Magyarországon élő magyarok között egy találkozópontként jöjjön létre, és 2012-től gyakorlatilag már készen volt a terv, hogy egy látogatóközpontot alakítsanak ki a magyarságházából és azon belül, és így jött az ötlet, hogy egy nemzeti identitást építő kiállítást hozzanak létre. Ehhez nagyon hosszú ideig tartott, amíg a koncepciója elkészült, amíg a kurátorokat egyáltalán megtalálták, és Herman Róbert történész fejéből pattant ki ez a zseniális ötlet, hogy Kosztolányi Dezső által legszebbnek tartott 10 szóra fűzzék föl a kiállítást, ezzel bekapcsolva több tudományterületet, és ezzel megosztva így a feladatot is. A kurátorokat Kalla Zsuzsa fogta össze, irodalomtörténész, az ő munkája végeredményben az anyaterem, illetve a gyöngyterem, tehát az anyanyelvnek mind a történeti rétegei, mind a dialektusai, és a gyöngyteremhez tartozó az irodalom gyöngyszemei, tehát a költészet is, és az irodalom, illetve a Mihalkó Gábor a szűzterem, tehát az érintetlen természet Magyarország és a Kárpát-medence természeti kincseit mutatja be, és Mihalkó Gábor ennek a kurátora, a gasztronómia témáját.
Tényleg,
Kökény
István. Beszéltünk. A receptek mennyi időnként cserélődnek? Mert ugye több évre rendezték a kiállítást, és nagyon érdekes receptek vannak.
Igyekszünk majd cserélni, és én nagyon remélem, hogy a különböző tájegységeknek a népi táplálkozását is be fogjuk tudni hozni ebbe a kiállításba. Én már azt várom, mert az nagyon izgalmas lesz szerintem. És hát egy ideig még, amíg mindenki meg tudja nézni, aki Magyarországon jár ezt a kiállítást, addig nem cseréljük még le a mostaniakat. Tehát Kökény István volt, aki a gasztronómiáért felelt. A történelem résznél már Herman Robertnek a nevét Erika említette. Sepsei Zsófia művészettörténész volt az, aki a csókteremben dolgozott. A szívtermet szintén említetted, hogy Dobor Dezső volt a kurátora, és Gazda István professzor, a láng és a sír szavakhoz tartozó tudománytörténeti részt kidolgozta.
Hogyan vált be a kiállítás, hogy a célkitűzéseknek az eddigi látogatói visszajelzések alapján mennyire van sikere, mennyire fogadják el, mennyire gondolják tovább a diákok?
Nagyon nagy izgalommal vártuk az első visszajelzéseket, és eddig szinte csak pozitív visszajelzést kaptunk, tehát kedvező a fogadtatása a kiállításnak. Sőt, nagyon sokan úgy jöttek, hogy egy ilyen névvel és ilyen célkitűzéssel, hogy mi magyarok, hogy ez egy bizonyára egy meldöngető kiállítás lesz, aminek semmi értelme. Tehát, hogy nagyon sokan negatív előítélettel jöttek a kiállításra, és őtőlük kaptuk a legtöbb dicsérő szót, hogy nem is olyan, mint amilyenre számítottak, hanem sokkal jobb.
Ez mit jelent? Milyen korosztály látogatja a kiállítást? Csoportosan vagy egyénileg? Szervezetten vagy maguktól jönnek az emberek?
Eddig több mint 5000 látogatónk volt a néhány hónap alatt, és azoknak a legnagyobb része csoportosan érkezik a látogatóknak. Múzeumpedagógiai foglalkozást vesznek igénybe, hogyha jól mondom, de javíts ki, Erika. És a hétvégén látogatják a családok és a felnőttek. Nagyon sok felnőtt látogatónk is van, és szép számmal vannak nyugdíjas látogatóink is.
A múzeumpedagógiai foglalkozásokat honnan lehet megismerni a kínálatot, és hogyan lehet igénybe venni?
Előre bejelentett csoportok vehetik igénybe, és a honlapon, illetve személyes konzultáción keresztül, mert lehetőség van arra, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy tényleg 2 óránál rövidebb idő alatt nem lehet végigérni kiállításon, de mód van arra, hogy a tanárnővel egyeztetve tudunk fókuszálni, hogy akkor most a matek, vagy a bójai terem legyen a középpontban, vagy a szűz, hogy a biológia órához kapcsoljuk, tehát lehetőség van erre, és mondom, most ezek a tematikus órák, amik egyre hangsúlyosabban fognak megjelenni, tehát majd ez is fölkerül a honlapra. Egyelőre most az első, amit kipróbálunk, ez az anyanyelvek világnapjához kapcsolódik. Holnap lesz a főpróba, úgymond, mert mindig, ugyan ha nem is arra napra esik, az az adott esemény. Mi a tehát az iskolához kapcsolódva ezért péntekre tesszük ezeket most jelen esetben. Itt Rabec István nyelvész kollégánk fog alternatív nyelvtanórákat tartani. Erre már jelentkeztek osztályok, tehát itt mindig az, aki a gyorsabb, mert szóval nem tudunk korlátlan számban ezekre a napokra osztályokat fogadni, de ezt mindig szórólappal is hirdetjük, illetve hát a honlapra is felkerülnek. Aztán a következő ilyen alkalmunk lesz ez a Vízvilágnapjához kapcsolódó rendezvényünk. Ugye március 22 a Vízvilágnapja, de nekünk 20-ára kerül át ez a nap, és most már itt nagyon szép program alakult ki, aminek most az lesz a címe, hogy Víz a Földön, Víz a Marson, és próbáljuk a 2015-ös üzenetet, víz és a fenntartható fejlődés üzenetét mi is több oldalról körbejárni. Itt majd a Duna Kutatóintézet munkatársai, hidrogeológusok, biológus, csillagász, kutatók fognak a gyerekekkel foglalkozni, és szerintem egy nagyon komplex program lesz ez is. Aztán március 15-e nem maradhat ki, ugye az pont vasárnap nálunk lesznek történelem órák, majd akkor előtte pénteken, és ott pedig a huszárság lesz a központi téma, és reméljük, hogy már lesz olyan huszárruhánk is, amit a gyerek fel is vehet, nem csak a vitrínben nézhet meg, tehát itt mind csupa élmény, de ezt, hogy itt tényleg itt az élmények így tobzódnak ebbe a kiállításba, azért az tényleg nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek mind azt szolgálják, hogy az ismeretei bővüljenek a gyerekeknek,
és élménye sokkal jobban megjegyzik.
Így van, tehát itt mindig az ismeret átadás van az első helyen. Az, hogy én most ezt milyen pedagógiai módszerrel érem el, az már egy más kérdés, de mindig tanulnak a gyerekek ebből, tehát ez nem egy élménypark, hanem ez egy olyan kiállítás, ahol nagyon sok interaktív pont van, de nagyon-nagyon sokat tud tanulni egy gyerek.
Milyen további tervek vannak, vagy vannak-e más jellegű tervek, mondjuk a nyugdíjas korosztályra gondolok, vagy egyéb bemutatók?
Bár most a Mi Magyarok kiállítása legnagyobb attrakció jelenleg a Magyarságháza környékén, azért a Magyarságháza már a 2011-ben megkezdett kulturális tevékenységét, misszióját tovább folytatja. De elsősorban külhoni vendégeink vannak, színházi előadások, ismeretterjesztő tudományos előadások, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Magyarságházában működik, és ők konferenciákat szerveznek, tudományos kiadványokat hoznak létre, mi pedig időszaki kiállításokat hozunk, éppen a Mi Magyarok kiállítás területén lévő Herman Otto terembe és a Kosztolányi terembe is időről időre újabb és újabb témákat dolgozunk fel, ami főként ennek a korosztálynak szól. Így fontosnak tartottuk az elmúlt évben, hogy megemlékezzünk a 44-45-ös délvidéki tragédiáról, de a holokausztnak is volt egy kiállítása nálunk, illetve a Málenki robot Kárpátalján történt eseményeit elevenítette meg a legutóbbi kiállításunk. Tehát, hogy fontosnak tartjuk, hogy az élmény és a nagy teljesítmények, és hogy mire lehetünk büszkék, hogy ezek mellett azért felmutassuk azt, hogy a történelmünknek voltak olyan időszakai, amire azért érdemes emlékezni, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, és megismerje ez a korosztály is ezeket a szörnyűségeket.
Lassan lejár az időnk. Van-e valami olyan, amit még fontos lenne elmondani, de nem került sor rá?
Várjuk szeretettel a diákokat és a tanárokat.
Jó, akkor még egy kérdést azért föltennék, ami úgy motoszkál bennem. Én is ugye múzeumban dolgozom, hogy más intézményekkel milyen a kapcsolata a Magyarságházának. Tehát például a vízzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban is van egy olyan rész, ahol a víz felhasználását mutatják, hogy mennyire sok vizet használnak. Mondjuk Európában, Afrikában ezzel szemben lényegesen kevesebbet, hogy érzékeljék, hogy ne pocsékoljuk a vizet. Tehát vannak közös célkitűzések, mennyire van közös tevékenység, vagy egymásra utalás, kapcsolat?
Ez is most épül, ez a kapcsolatháló, és vannak már meglévő együttműködések, és szerintem egy éven belül már biztos 10-et föl fogok tudni sorolni, mert tényleg, amit Krisztina is hangsúlyozott, és én is hangsúlyoztam már többször, hogy ez egy katalizátor kiállítás, és nekünk az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a többi múzeumban lévő kiállításra, és ezt legjobban úgy tudjuk megtenni, hogyha mi ezekkel az intézményekkel egy stratégiai együttműködést alakítunk ki. Tehát nekünk ez egy nagyon fontos feladatunk és célkitűzésünk is, hogy minél több ilyen intézmény megjelenjen, és együtt tudjunk tematikus napokat vagy programokat szervezni.
Köszönöm akkor a beszélgetést, ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Szabadon élünk, létezünk, lehet, hogy későn ébredünk. Volt már néhány állomás, néhány elképzelt varázs, amiért szerte szórtuk életünk. Az az út most is arra visz tovább, amit vársz, valahol majd megtalálsz. Álmunk szép és fiatal, ami új rendet akar, s ami volt, majdnem mindent eltakar. Sose hitt, hogy az élet ezen ünneplappal jár, de van úgy, hogy a jó barátok várnak rád. Ha te nyerted a versenyt, ezért is palackot már. Aki épp ma lesz 60, annak pesgő jár. Ugyanúgy, ahogy éltem életem, csak a dal, ami itt maradt nekem. Hisz a dal, a szerelem, bennem él egy életem, nekem így mindig nyílt a végtelen. Sose hitt, hogy az élet ezen ünnepnappal jár, de van úgy, hogy a jó barátok várnak rá. Ha te nyerted a versenyt, ezért is palackot már. Aki épp ma lesz 60, annak pesgő jár. Az a jó, ami bárhol járunk, egymás közt vagyunk, soha nem vitatkozunk, hogyha kell megosztozunk. Ha a színpadon állunk, veled együtt kell, hogy játszunk. Gyere hát, gyere játszunk úgy, mint én, úgy, mint az élet ezer ünnepnappal jár, de van úgy, hogy a jó barátok várnak rá. Ha te nyerted a versenyt, ezért is palackot már. Aki épp ma lesz 60, annak pesgő jár. Aki épp ma lesz 60, annak pesgő jár. Aki épp ma lesz 60, annak pesgő jár.
Ha
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Ludwig Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol Jasmina Sibik Spielraum, The Nation Loves It című kiállítása tekinthető meg. A kiállításnak a címe a Spielraum, egy 1912-ben megjelent esszének a címe, melyet Karl Kraus írt, és az európai politika szatíráját írta meg benne, a dekoratív elemek túlburjánzását ostorozta, ugyanúgy a nyelvben, mint ahogy az építészetben. Tehát erre utal a címnek a német része, az angol része pedig arra utal, hogy itt olyan elemekből épül föl a kiállítás, melyek Josip Broz Tito fotográfusainak az archívumából került elő, különböző hírességekkel folytatott megbeszélések, illetőleg protokoll eseménynek a helyszínéül szolgáló tájak szerepelnek benne, tehát az állam szolgálatában készítettek különfélébb dokumentumok azok, amiknek a segítségével létrejött ennek a kiállításnak az anyaga. Egyébként magukat a képeket elsősorban az 1961-ben Belgrádban megrendezett el nem kötelezettek mozgalmának első konferenciája anyagából merítette, az erre a célra készült egyedi pavilonok, emlékművek és dekorációs kiegészítők vázlatai, tervei, rajzai, látványelemei alkotják a felhasznált alapegységeket, a legfőbb helyszínekkel, illetőleg az egykori belgrádi szövetségi palota monumentális épületével együtt. Maga a mű valójában egy immerzív installáció, amelyhez Simon Fischer-Turner komponált hangkörnyezetet, ehhez két vetített film kapcsolódik, illetőleg performanszok, melyek a kiállítás ideje alatt folyamatosan rögzítésre is kerülnek. Tehát a politikai retorika eszközeként használt építészeti elemeket ötvözte itt tulajdonképpen össze, és a szövegek pedig, amik a filmben szerepelnek, szintén politikai beszédekből kiollózott, azokból forgatókönyvé alakított szövegek, ez egyébként Tim Echelsnek a munkája. Témában pedig az építészetnek a nemzeti identitáshoz való kapcsolódását elemzi. Ezeket az elemeket boncolgatja, alakítja performanszá is, tehát állandó mozgásban van, ugyanakkor ez interaktív is, mert folyamatosan rákérdez a nézőnek a szerepére, hogy együttműködő-e, vagy pedig az ő számára keletkezik a látvány. Ezzel az ellentmondásokra a nemzeti és kulturális identitás átalakulásának a folyamatában megnyilatkozó ellentmondásokra is fölhívja a figyelmet. Egészen más jellegű kiállítás nyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Budapesten, Herman Otto öröksége a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Ez a kiállításnak a címe, és két részre tagolódik, az első részben a polihisztor egyéniségét, munkásságát mutatják be annak sokszínűségében, a második részben pedig az 1907-ben ugyanabban a teremben megrendezett Ősfoglalkozások című kiállítását rekonstruálták, pontosabban annak a nyomán készítettek egy új kiállítást, a képanyagot túlnyomó részt a tudós munkásságából merítve, saját rajzaival kiegészítve, ugyanakkor felfedezetjeinek és támogatottjainak az illusztrációit is felhasználták. Tatabányán, a Tatabányai Múzeumban szintén évfordulóra emlékeznek, bár ez jóval rövidebb, 10 éves a képszíntér. A Tatabányai Fotoművészeti Műhely Egyesületnek a munkásságát mutatják be, az eredményeiket, ugyanakkor ezzel együtt a fototechnika és tematikának a változásait is. Miskolcon, a Színész Múzeumban szintén képzőművészeti kiállítás nyílt, Tellinger István képzőművész kis grafikai emlékkiállítása, egy olyan művészé, aki 2008-ban halt meg, és egész életében civil foglalkozást is űzött, értve ez alatt azt, hogy lakatosinas és segédként kezdte, aztán az építőiparban technikusként dolgozott, majd tervezőként, végül pedig művészeti tanárként ment nyugdíjba. Ugyanakkor emellett folyamatosan foglalkozott a művészi alkotással is, már a középiskolában felfedezte ez iránti képességeit, de aktívan 1960-ban kezdett el foglalkozni vele, amikor is a Miskolci Grafikai Műhely munkájába kapcsolódott be, Kondor Béla, Lenkei Zoltán, Csohány Kálmán grafikusoknak a segítségével sajátította el a grafikai szakmai ismereteket,
Később pedig ezt alkalmazva újsággrafikákat is készített Élet és Irodalom, Napjaink, Észak-Magyarország, Népszava, Magyar Hírlap, sőt, önálló grafikai számokban is megjelentek alkotásai, például a Borsodi Szemlében, a Borsodi Művelődésben és a Könyvtárosban. Tehát az ő alkotásaiból lehet itt most illusztrációkat, exlibriseket és kis grafikákat megtekinteni. Csornán, a Csornai Múzeumban a Rábától az Isonzóig, az első világháború a tárgyak és dokumentumok tükrében című kiállítás tekinthető meg, ahol elsősorban a hazáért hősi halált halt katonák emléke előtt tisztelegnek, az első világháború idején természetesen, a korabeli fegyvereket, felszerelési tárgyakat, a katona ládákat, más használati tárgyakat, kitüntetéseket és jelvényeket, de a lövészárokban vagy a hadifogságban készített emléktárgyakat is bemutatják. Történeti szempontból a soproni 9. Nádasdi huszárezred első világháborús relikviái szerepelnek itt, a Limanovai csatához kapcsolódó emlékek, illetőleg a gyalogezredekben, tüzér, utász, szanitéc alakulatokban, valamint a haditengerészetnél szolgált rábakozi katonák tárgyi emlékei, fényképei tekinthetők meg, tehát a szerb és galiciai front az erdélyi hadszíntéren készült. Arra emlékező emlékek, de a hátországot is bemutatják, korabeli levelek, levelezőlapok, fényképeknek a segítségével. Győrben a Borsos Miklós Múzeumban a tél ruhái, Gottlieb Rékának a kiállítása a télre emlékezik, amelyikre jellemző a hó meg a jég, és amikor minden új ruhát ölt. A természet is változik, ezt utánozza tulajdonképpen, részben a jég hatására, részben pedig inspirációját a hidegvérű állatok a pikkelyes hüllőkből meríti az új öltözetekre, a szeszélyesen változó ruhatárakra és öltözékekre és öltözékkiegészítőkre. Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában Ripple Rónai és Majol, egy művészbarátság története című kiállítás nagyon érdekes. Itt tulajdonképpen Ripple Rónai József és Aristide Majolnak a két kiemelkedő mesternek a barátságát és ennek művészetükre való hatását mutatják be. Párizsban éltek mindketten, a Nábis csoport tagjai voltak, az 1894-es kiállítás sikerének köszönhetően került Ripple Rónai ebbe a csoportba, és ő vitte bele a csoportba Aristide Majolt, a francia szobrászat történetének kiemelkedő mesterét, és ebben a modern újító szellemű társaságban ők is új ihleteket kaptak, és új irányba fordultak, az iparművészet, litográfia, bútor, üvegtervezés olyan területek voltak, amikre a Nábik kapcsán figyeltek föl, és Ripple Rónai ezekben nagyot is alkotott. De Ripple Rónai biztatására Majol is érdeklődött irántuk, és például dekoratív nagyméretű szőnyegeket ő is tervezett. Felesége Clotilde meg is alkotta ezeket, ugyanúgy, ahogy Ripple Rónainak a szőnyegeit Lazarin hímezte ki. 3 hónapot együtt töltöttek, 1899 őszén, Bagnols-sur-Mer-ben, tehát a szobrász szülőfalujában, és ezután tért haza Ripple Rónai Kaposvárra. Ennek a 3 hónapnak művészetében is nagy a jelentősége, mert ekkor világosodott ki a palettája. Magán a kiállításon, tehát 80-100 művön keresztül lehet ezt a barátságot nyomon követni, festmények, grafikák, iparművészeti tervek, szőnyegek és szobrok segítségével. A kiállításnak van egy kísérő kiállítása is, amelynek témáját az archaizálás, leegyszerűsítő, összefoglaló formázásban lehet megfogalmazni, mert Majol ezekkel hatott a magyar művészekre, mint például Vedres Márk, Bekködön Fülöp, Medgyesi Ferenc és Ferenci Béni. Tehát a modern magyar szobrászati alkotások elemzése és nemzetközi kontextusba való értelmezése ennek a kiállításnak a fő mondani valója. És tulajdonképpen ennek az eredményeképpen állapíthatjuk meg, mondhatjuk, hogy a klasszikus hagyományból táplálkozó archaikus tendenciák magyar művészetben betöltött fontos szerepének a magyarázata talán éppen Majol személye és művészete lehet, hiszen ő komoly inspiráló hatást fejtett ki a magyar művészekre. Szintén Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban erőltetett menet Hommage Radnóti Miklós Csorba Simon grafikái című kiállítás, egy nagyon szokatlan kiállítás a maga nemében, mert önkéntelen találkozások műveit mutatja be. Ugyanis Radnóti Miklós ihlette Csorba Simonnak az itt bemutatott grafikáit, és ezeken a grafikákon keresztül Radnóti Miklós szól. Tehát itt valóban el lehet mondani, hogy egymás eltérő elemeiben sejtették meg egymást a költő és a festő. Miskolcon a Feledi házban itt és itt, ezzel és ezzel a címmel, ekkor és ekkor című kiállítás nyílt, a szokatlan cím pedig Vas Tibor, József Attila díjas költő képzőművésznek a kiállítását mutatja be, amelyik a Nagy Bibin című kötetének a bemutatójával nyílt meg, hiszen ennek a kötetnek a képei tekinthetők meg itt a kiállításon. Vas Tibor egyébként a Miskolci Galéria munkatársa, és emellett az Új Holnap szerkesztője, valamint az Észak-Magyarország irodalmi szerkesztője, képzőművészeti munkáiban pedig az elektrográfia, vizuális költészeti munkák, installációk, videóversek és mélyártművek szerepelnek. Előzetesként a Gödöllői Városi Múzeum Juhász Árpád emlékkiállítására hívom fel a figyelmet, ahol a gödöllői művésztelep egyik kiemelkedő alakjával ismerkedhetnek meg, a 2015-ös gödöllői tematikus év a Művészetek Kertje Gödöllő alkalmából. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.